Még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök, világuralomra törő hatalmak a vég idején. Ez a mostani előadásunknak a címe, és Jelenések könyve 13. fejezeténél járunk. A 12-nél hagytuk abba a múltkori alkalommal, és ez a 12. fejezet egészen döbbenetes abból a szempontból, hogy Sátán micsoda düvel, micsoda erővel támad az asszony ellen. Az asszony ugye az egyháznak a jelképe, több bibliai igehely is alátámasztja ezt, de minden esetre alapszempontként érdemes azt elmondani, hogy ugye a nagy küzdelem szemlélet, az Isten és a Sátán közötti nagy küzdelem szemlélet, ez meghatározza a Szentírást, és meghatározza a Szentírás történelem szemléletét. Ez azért nagyon fontos, mert ugye bárkiben egyfajta félelem támadhat, hogy hát micsoda szörnyűséges dolgokról beszél itt Jelenések könyve. Hát hogy van az, hogy ugye itt mindjárt vadállatokról, vagy fenevadakról fogunk olvasni, meg a 12. fejezetet is, hogyha megnézi az ember, hát ott is egészen döbbenetes dolgok vannak. Hát miért ilyen rettentő a történelem, és egyáltalán miért van az, hogy ugye ez a nagy küzdelem, ez tetten érhető. Nagyon egyszerű ennek a magyarázata, a múltkori alkalommal is beszéltünk már erről, Isten létezését ugye sokan elfogadják, vagy többen minden esetre, de hogy az ördög létezésével, Sátán létezésével az emberek számoljanak, hát erre azt lehet mondani, hogy erre már sokkal kevesebb az esély, és sokkal kevesebben számolnak ezzel. Pedig Jelenések könyve is teljesen egyértelműen beszél arról, hogy az ördög mindent megpróbál, hogy elhitesse az embereket. Máté evangélium a 24. fejezetének is ez az egyik kulcs kifejezése, az elhitetés. Itt is találkozunk az elhitetéssel. Hát persze, hogy az ördög mindent megtesz, hogy a küzdelmet a maga javára fordítsa, miközben tudja, hogy vesztes már. Tehát Krisztus keresztje óta egészen bizonyos, hogy az ördög elveszítette ezt a csatát, ezt a háborút, de embereket még tud nyerni, olyan lelkeket még tud nyerni, akik őt támogatják. Ezért ez a nagy küzdelem. Ezért ez a nagy küzdelem, mert az Isten nem adja föl a választottaiért a harcot, és egyáltalán senkiért sem a harcot, senkiért sem a küzdelmet, és ezt a nagy küzdelmet, ezt kifejezetten az ördög szempontjából mutatja be a 12.-13. fejezet. Nagyon-nagyon fontos tehát, hogy ezt ebben a fényben lássuk. Mert ugye mivel is zárult a 12. fejezet? Ugye beszéltünk a pusztai egyházról, ez volt a múltkori előadásnak a címe, és a pusztai egyház, ugye azt láttuk, hogy hát olyan egyház, amelyik a pusztába kényszerült, tehát ugye nem olyan, amelyik kényelmes épületekben van, meg nem olyan, akinek hatalma van, nem, a pusztába kényszerült egyház, megnéztük ezt a történelemben, hogy hol voltak ilyen közösségek, egészen ugye a 400-as évektől, vagy akár a 100-as évektől, egészen az 1700-as évekig bezárólag, és óriási volt az a küzdelem, amit ugye őnekik kellett vívniuk az Isten beszédéért, de a 17. versben, tehát a 12. fejezet 17. versében láttuk azt, hogy miután ez a bizonyos 1260 év lezárult, azután is igaz ez, amit itt olvashatunk a 17. versben, hogy megharagudott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy háborút készítsen az ő magvának maradéka ellen. Pontosított fordításban idéztük az igét. Tehát még a 19. században is van az Isten egyházának maradéka, az ő magvának maradéka, és még ellenük is háborút készít. Teljesen logikus ez a gondolat egyébként, tehát hogyha ha végig gondoljuk, hogy az ördög még őket is el akarja pusztítani. És ugye egy drámai képpel zárul a 12. fejezet, a 18. verset így olvashatjuk, és állt a sárkány, vagyis az ördög a tenger fövenyére. Mint aki nézi, hogy na kit lehet még elpusztítani, hogy lehet még elhitetni az embereket, mit tudunk tenni, mit tudok tenni, gondolhatja magában ebben az utolsó időszakban. Mert ugye 1798 után a világ gyakorlatilag az utolsó időszakban, az utolsó időben él. Egyetlen olyan konkrét profétai beteljesedésről tudunk, amit évszámszerűen megjövendül a Szentírás 1844-et, de 1844-et követően idői profécia, idői jövendőlés már nincs. És ebben az utolsó időben Sátán mindent bevet, hogy elhitesse az embereket. Áll a tengernek fövenyére. És most találkozunk ezzel a bizonyos két fenevaddal, vagy két vadállattal, amiről a 13. fejezet beszél. Nagyon egyszerű egyébként a 13. fejezet felépítése, tehát semmilyen bonyolultság ebből a szempontból nincs ebben a fejezetben. Az első 10 vers beszél az első fenevadról, és a 11. versről a 18. versig olvashatunk a második fenevadról. De természetesen itt is gondolkodnunk kell, mert ugye nem pusztán a második fenevadról lesz szó, hanem nagyon érdekes, hogy ez a második fenevad az elsőre irányítja a figyelmet. Tehát ez az igazi lényeg, ez az igazi, hogy mondjam, eszköze az ördögnek, és a második fenevad is az elsőre hívja fel a figyelmet. Mert ugye az első fenevad a tengerből feljövő hétfejű vadállat, vagy hétfejű fenevad, a másik pedig a földből jövő kétszarvú vadállat. Lehet, hogy számunkra ezek olyan ismeretlennek tűnnek, de megismerkedünk velük, hogy pontosan miről is lehet szó. Nézzük tehát a 13. fejezet első 10 versét. Kérem tehát, hogy ezt olvassuk el, vagy kövessük figyelemmel itt a kivetítőn. A 13. fejezet első 10 verse a következőképpen hangzik. Egyben felolvasom, hogy lássuk ezt, de aztán szépen versről versre fogjuk értelmezni. És láttam egy fenevadat feljönni a tengerből, amelynek 7 feje és 10 szarva volt, és az ő szarvain 10 korona, és az ő fejein a káromlásnak neve. És a fenevad, amelyet láttam, hasonló a párduchoz, és az ő lábai, mint a medvéi, és az ő szája, mint az oroszlán szája, és a sárkány adta az ő erejét annak, és az ő királyi székét és nagy hatalmat. És láttam, hogy egy az ő fejei közül, mint egy halálos sebbel megsebesítetett, de az ő halálos sebe meggyógyítatott, és csodálván az egész föld követte a fenevadat. És imádták a sárkányt, aki a hatalmat adta a fenevadnak, és imádták a fenevadat ezt mondván, kicsoda hasonló-e fenevadhoz, és kicsoda viaskodhat ő vele. És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája, és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék 42 hónapig. Megnyitotta azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat, akik a mennyben laknak. Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék és őket legyőzze, és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen. Annak okáért imádják őt a föld minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az élet könyvébe, amely a bárányé, aki megöletett e világ alapítása óta. Ha van füle valakinek, hallja. Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy. Ha valaki fegyverrel öl, vagy karddal, karddal kell annak megöletni. Itt van a szentek békességes tűrése, vagy álhatatossága és hite. Idáig olvasom. No hát, mit is kezdhetünk ezzel? Ugye a tengerből feljövő fenevad, melyek a jellegzetességei? Vadállatnak is lehet egyébként fordítani, vadállat vagy fenevad. A fenevad azért egy picit találóbb fordítás, mert ugye egyértelműen jelzi, hogy jelképről van szó. Tehát be kell azonosítanunk. Tehát ugye nem kerülhetjük ki a beazonosítást. Na de nézzük először a jellemzőit. Azt mondja az első vers, amelynek 7 feje, tehát ugye a tengerből feljövő fenevad 7 feje és 10 szarva volt, és az ő szarvain 10 korona, és az ő fejein a káromlásnak neve. Jelenések könyve nem egy könnyű könyv. Tehát ugye azt hiszem, ezt megállapíthattuk már abból a szempontból, hogy nagyon megköveteli a figyelmünket. Milyen értelemben? Ugye itt gyakorlatilag összegződik az eddigi 65 könyv a Bibliában. Tehát ezt a 66-at csak annak érdemes tanulmányoznia és gondolkodni rajta, akinek a 65-ről már valamiféle fogalma, képe az van. Miért fogalmazok így? Azért, mert például amikor ezzel találkozunk, hogy 7 feje és 10 szarva van, akkor ugye Dániel könyvének a 7. fejezetével egyértelmű rokonságban van ez a leírás. Tehát azt is lehet mondani, hogy Dániel könyvét és Jelenések könyvét egymással párhuzamosan érdemes olvasni. Tehát nem Jelenések könyve alapján kell nekünk kitalálnunk, hogy melyik jelkép mit jelent. Hát Dániel könyvében már azonosították. Maga Jézus Krisztus azonosította például ezt a jelképet, amivel itt találkozunk. Majd fogjuk látni, hogy pontosan hogyan. 7 feje és 10 szarva van. És ugye milyen érdekes, a második versben meg ezt olvastuk, a fenevad, amelyet láttam, hasonló volt a párduszhoz, az ő lábai, mint a medvéi, és az ő szája, mint az oroszlán szája, és a sárkány adta az ő erejét annak, és az ő királyi székét, és nagy hatalmat. Hát ugye az ember itt is elkezd gondolkodni, hogy miért pont ezeket az állatokat említi. Hát ugye ott van párduc, medve, oroszlán. Miért nem mást említ? Nagyon egyszerű a magyarázat, vissza Dániel 7-hez. Tehát Dániel könyve 7. fejezetében ott van ennek a fenevadnak a leírása, ott vannak ezek jellemzői, és milyen érdekes, tulajdonképpen egy sort láthatunk ott a történelemből, a Dániel könyve 7. fejezetében, de ez a fenevad, ez egyesíti mindazokat a hatalmakat, amelyekkel találkozhatunk a Dániel 7-nél. Tehát ez azt jelenti, ugye nagyon figyeljünk erre a második vers utolsó részére, a sárkány adta az ő erejét annak, és az ő királyi székét és nagy hatalmat. Tehát egy olyan fenevadról, egy olyan vadállatról van szó, amiben minden sátáni tulajdonság összegződik. Tehát nagyon-nagyon megköveteli a figyelmünket. De még mindig nem vagyunk egyedül egyébként, mert hogyha valakinek bizonytalanság érzése lenne, hogy jó, de hát ez mondjuk csak két előfordulás a Szentírásban, hát van egy harmadik előfordulás a Szentírásban. Ez pedig a Jelenések könyve 17. fejezete. De nem megyünk bele a részletekbe, ezt majd a 17. fejezetnél megbeszéljük. A 17. fejezetnél fogjuk látni, hogy ott még mit tesz hozzá ehhez a képhez a Biblia, amivel itt találkozunk. A Dániel 7-re tehát tudunk alapozni. És tudunk alapozni egyébként még egy fontos dologra, ez nagyon érdekes, mert a 17. fejezet ezt már nem hozza. Ez csak a 13. fejezet hozza. Azt mondja az első versben, hogy 7 feje és 10 szarva volt, és az ő szarvain 10 korona, és az ő fejein a káromlásnak neve. A káromlásnak neve. Na most ez kiemelt fontosságú. Tehát lehet figyelni persze a 7-es számra, a 10-es számra, mondom, mindezt lásd Jelenések könyve 17. fejezetében, de a káromlás az teljesen egyértelmű, hogy mire utal. Hát mikor mondták Jézus Krisztusra azt, hogy ő káromolja az Urat, káromolja az Istent? Hát ugye azért tudunk egy-két ilyen pontot, amikor ezzel vádolták meg. Az egy dolog, hogy ugye ez a vád, ez hamis vád volt. De amikor Jézus Krisztus úgy lépett föl, mint Isten fia, ezt a zsidók nem tudták elfogadni. Micsoda egy dolog, hogy az Istennel egyenlőnek állítja magát. Ez az evangéliumok egyik nagy tanítása. Na ez a káromlás. Ez a káromlás a zsidó fogalmi rendszerben is, meg a keresztény fogalmi rendszerben is egyébként, ha valaki úgy lép föl, hogy az Isten nevében szól, az Isten nevében tesz valamit, de közben hazudik, vagy olyan dolgot tesz, ami az Isten erkölcsi lényével ellentétes, az káromlás a Biblia szerint. Tehát erre nagyon-nagyon érdemes figyelni, hogy ez a káromlás, ez kulcskifejezés. 2-3 igére utalnék, nem tudjuk ezeket most föllapozni, tehát én csak azt mondanám, hogy otthoni tanulmányozásra ajánlanám ezeket. Márk evangéliumából például a 14. fejezetben Jézusnak ugye a szenvedés történeténél, tehát a kihallgatásoknál ezzel vádolják meg, hogy te káromlod az Istent. Márk 14, konkrétan a 60. versről a 64. versig. Aztán János evangélium a 10. fejezete. Ugye egy híres példabeszéd, a jópásztorról szóló példabeszéd, ott is megjelenik ez a káromlás kifejezés. Szintén Márk evangéliumából a 2. fejezet 7. verse. Ezek az igék utalnak arra, hogy igen, ez a fajta káromlás, ez teljesen egyértelmű, hogy miről szól. Magyar nyelven ezt hogy ismerjük? Magyar nyelven inkább káromkodásnak szoktuk mondani, de az más. Tehát amikor valaki meggondolatlanul csúnya szavakat mond, és az Istent is belefoglalja, ez indulatkitörés. Tehát mindenféleképpen helytelen dolog, de nem erről szól elsősorban ugye ez, hanem valami sokkal mélyebb dologról. Tehát egy olyan mély dologról, aminek gyakorlatilag az alapjai is rosszak, és azt mondja, hogy a káromlásnak neve úgy mutatkozik be, mint egy Isten szerinti hatalom, miközben káromolja, és az Isten lényével ellentétesen cselekszik. A 2. versben tehát láttuk, hogy ugye az ördög minden jellegzetességet összesít és egyesít. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ezt ugye egységben lássuk, ezt a bizonyos fenevadat, és érdemes látni azt is, hogy mit tudunk meg erről a fenevadról. Egy picit lépjünk most tovább az 5., 6., 7. verse, és aztán majd vissza fogunk térni a 3., 4. verse. Megvan ennek az oka, hogy miért ezt a sorrendet választom most, de nézzük az 5., 6., 7. verset. Mert ha bárkinek még bizonytalanság érzése lenne, hogy mégis mi ez a fenevad, akkor itt egyértelműen fogjuk látni ezekben a versekben. És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája, és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék 42 hónapig. Megnyitotta azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat, akik a mennyben laknak. Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze. És adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen. Eddig olvasom. Ez a káromlás, ez kulcskifejezés itt is. 5. és 6. versben ugyanúgy előkerül. Na de hát meddig adatik ez a hatalom? Milyen fontos és milyen szép ez a kifejezés egyébként, hogy adatik. Tehát ez jelzi, hogy a háttérben az Isten mindent kézben tart. Ez nem azt jelenti, hogy ő a történelem irányítója, nem. Ő kézben tartja az eseményeket, és pontosan tudja, hogy mit miért enged meg, és meddig enged meg. A 42 hónap, ez ugye a 7. alkalom, hogy előkerül a Szentírásban. Emlékszünk az első 6-ra? Az első 4-re emlékezhetünk itt Jelenések könyvéből, mert már sokadjára kerül elő ez az idő meghatározás. Dániel könyvével kezdjük, megint Dánielre utalunk vissza. Dániel könyve 7. fejezete. Ott kerül elő először ez a bizonyos 42 hónap, vagy 3,5 év, vagy 1260 nap, ugyanarról az időszakról beszélünk, és ez a prófétai napévelv szerint, ugye Ezékiel 4-6, 4 Mózes 14-34, ez 1260 évet jelent. Ez Dániel könyvében 2-szer, Jelenések könyvében 5-ször kerül elő. És ez azért különleges pillanat, mert ez az utolsó előkerülése, és ez az utolsó említése ennek az időszaknak, a 42 hónapos időszaknak. 11., 12., 13. fejezet 5-ször kerül elő Jelenések könyvében. Tehát ez azért érdekes, mert ugye ebből a szempontból igazán nem lehet bennünk bizonytalanság, ugyanarról a hatalomról van szó, ugyanarról kell, hogy szó legyen, mert ugye ne felejtsük el, hogy igen, vállalja, hogy káromolja az Isten, de mit is tesz még? Azt mondja a 7. vers, adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze, és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen. Milyen döbbenetes egy dolog, a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze. Hát az ember, ahogy végig gondolja a történelmet, végig gondolja az egyház történelmet, nem tudunk más olyan hatalmat említeni a kereszténységen belül, aki ezt a fajta üldözést végrehajtotta volna, nem tudunk mást említeni, mint a római katolikus egyházat. Hát ki volt az, aki a másként gondolkodók ellen támadt? Nem a protestánsok. Tehát nem ők voltak azok, akik ugye valami miatt észbe vették, hogy ugye a másként gondolkodókat üldözni kéne. Kétségtelen, hogy a protestánsokra hatottak ezek az évszázadok, de a katolikusok például mikor kezdték az üldözést? Hát például az 1000-es években. De az 1000-es években már inkvizícióról beszélhetünk, ha visszamegyünk az időben, mondjuk visszamegyünk 380-ig. Ekkor tették államvallássá a kereszténységet a római birodalmon belül. És amikor államvallássá tették a kereszténységet, akkor gyakorlatilag szabad kezet kaptak az üldözésre. Egyház és állam közösen. Csak az állítja meg az üldözést ebben az időszakban, mert ebben az időszakban van, ami megállítsa, csak az állítja meg, hogy jönnek a népvándorlás korabeli csapások, jönnek a barbár népek támadásai, és Róma nem tud erre koncentrálni, hogy a más meggyőződéssel lévőket üldözze, akkor azzal vannak elfoglalva, de a Jelenések könyve erről is tud. Ezt a 8. fejezetben megbeszéltük, erről külön előadás szólt. Itt tehát azt látjuk, hogy ez a fajta üldözés elindul, hosszú ideig tart ez az üldözés. Ugye az inkvizíciót említettem, meddig tart az inkvizíció például? Ez egy egészen döbbenetes dolog, ugye az 1000-es évekről beszéltünk, és tényleg az 1000-es évek végén már tudunk erről, de ugye nem a reformációig tart az inkvizíció, 1500-as évekig. Hát itt vagyunk Magyarországon, 1600-as években például ekkor hurcolták el a gályara prédikátorokat, valami egészen döbbenetes és félelmetes történet az 1670-es években. De az 1700-as években a római egyház még szintén erős volt, nem csak itt Magyarországon, hanem máshol, világszerte is. És az 1800-as években is tudunk még inkvizícióról, egész pontosan mágia halálról, hogy valakit a hitéért végeztek ki. No nem egy valakit, hanem többeket. Ez Ibéria, Spanyolország, a mai Spanyolország területe. Hát ott a reformáció ugye nem tudott igazán hatással érni. 800 év üldözés. 800 év üldözés. Erről szól ez a bizonyos 7. vers. Igen, adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék. Ez iszonyatos időszak volt az egyház történelemben, de mondom, Jelenések könyve nem először hozza ezt a témát. Tehát szóltunk, beszéltünk már erről. És ami még fontos, ugye ezt a káromlás kérdést egy kicsit bolygatva még, Dániel könyve 7. fejezetének a 25. versére szeretnék utalni, mert ez a Dániel 7.25 fontos abból a szempontból is, hogy ugye az idő meghatározást itt láthatjuk először, tehát nézzük csak. Azt mondja itt, hogy az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig. Ugye megbeszéltük azt, hogy ez egy év, két év és fél év. Minden biblia magyarázó ezt tudja, tisztában van vele minden biblia fordító, csak éppen Károly Gáspár így fordította. Ez megint ez a három és fél év. No és nézzük csak, hogy mit mond még itt a 25. versben. Azt mondja, és sokat szól a felséges ellen, és a magasságos egek szentjeit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt. Eddig olvasom. Azt írja, hogy véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt. Véli. De megpróbálja. Hogyan változtatta meg a pápaság az időket és a törvényt? A törvény, ugye a törvény szíve a 10 parancsolat, vagy 10 ige. Ez nagyon érdekes egyébként, hogy általában 10 parancsolatként szoktunk hivatkozni erre a híres ige szakaszra, Mózes 2. könyve 20. fejezetében. Valójában ez 10 ige, 10 kijelentés. Ennek megvan a maga érdekessége, de most én ebben nem mennék bele, hogy pontosan micsoda is. Ez a 10 ige, vagy 10 parancsolat, ugye erre többször is visszahivatkozás történik a Szentírásban. Maga Jézus Krisztus is visszahivatkozik rá, és teljesen természetesnek veszi, nem csak ő, hanem a utána következő keresztények is, hogy ezeket a parancsolatokat komolyan kell venni. De szerintem mindannyian hallottunk már ugye a 10 parancsolatról. Én is hallottam a 10 parancsolatról, még ugye kiskoromban is, gyermekkoromban, amikor katolikus hittalra jártam, és a katekizmusban tanultuk. De megmondom őszintén, akkor nem gondolkodtam el rajta, hogy miért rövidített formában tanuljuk a parancsolatokat. Azért, mert mondjuk egy 10-11-12 éves gyerek nem képes megjegyezni ugye hosszabban, és akkor szándékosan lerövidíti. Nem tettem fel ezeket a kérdéseket, de tényleg ez volt a helyzet, hogy ugye egy ilyen érdekes és különleges ilyen zanzát, ilyen összesítést tanultunk, és akkor azt tanultuk meg, hogy igen, ez a 10 parancsolat. Hát például ott van ugye a 4. parancsolat. 4. parancsolat, ez a nyugalomról szól, a pihenésről szól. Ugye ott jelenik meg az, hogy 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnap, Úrnak a te Istenednek szombatja. És akkor hosszan-hosszan sorolja még, viszonylag hosszan a 10 parancsolat, hogy mit érdemes, mit lehet, és mit nem lehet, mit nem szabad cselekedni ezen a napon. Na most ehhez képest katolikus hittalra járó gyermekként én ezt úgy tanultam, hogy az Úr napját szenteld meg. Így rövidítették le ezt a parancsolatot, az Úr napját szenteld meg. Mi az Úr napja? Hát a pap persze, hogy megmondta, hogy a vasárnap. Hát mi más is lenne az Úr napja? És tényleg az ember úgy szó nélkül elfogadta, hogy hát persze, hát nyilván a vasárnap az Úr napját, minden keresztény vasárnapot ünnepel, hát kihallott már szombat ünneplő keresztényekről. És ez azért érdekes, mert ha az ember egy kicsit megmozgatja ezt a kérdést, akkor azt látja, hogy de hát a 10 parancsolatnak van egy eredeti formája. Az egyház azt miért nem veszi komolyan? Tehát a szombatot átteszi vasárnapra? És tényleg ez történt. Tehát, hogy ugye például a katolikus egyház katekizmusa, én még éppen nem ebből tanultam, mert 94-es ez a katekizmus, amiből most idézek, de hát lényegileg ugyanez volt, amiből mi is tanultunk. Ez például így fogalmaz, hogy az egyház parancsa meghatározza és pontosítja az Úr törvényét. Meghatározza és pontosítja az Úr törvényét. Tehát a szombat az nem pontos. A vasárnap az pontos. Majd mi pontosítjuk. És a híveknek az a feladata, hogy higgyék el, hogy az vasárnap. Csak ezzel ugye az a probléma, hogyha kinyitja az ember a Bibliát, hát ugye lépten nyomon a szombattal találkozunk. Na most ez hogy jön össze? És erre a katolikus egyház csak annyit mond, hogy ez az egyház joga, mivel az egyház az Isten helyettese, a pápa az Isten helyettese, az Isten földi helytartója a földünkön, van joga áttenni, van joga megmásítani az ünnepnapot is. Hát kinek másnak lenne joga, mint neki? Én ezt 10 éves koromban első áldozásra készülve elhittem. És ehhez képest ugye itt azt látjuk, hogy ez a Dániel 7.25, hogy véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt, Azután döbbentem csak rá arra, hogy ugye nem csak a negyedik parancsolattal csinálták ezt, hanem a második parancsolatot például kivették a 10 parancsolatból. Ez pont a faragott képekről, szobrokról és sok-sok minden dologról szól, amivel ugye lépten nyomon találkozhat az ember, ha belép egy római katolikus templomba. Tehát ugye ezek ott vannak. Na de hogyha 10 parancsolat, egyet kivettek, hát most akkor csak 9 marad, de nem 9 parancsolatról beszél a katolikus egyház, hanem 10-ről. Hát akkor hogy jön ki a 10? Hát a 10. parancsolatot ketté osztották. Megmondom őszintén, ezt már 10 éves koromban sem értettem, hogy ugye miért olyan súlyú az a parancsolat, hogy ne kívánd a te fele barátodnak házát. Mert ez a 9. parancsolat a katolikusok szerint. A házát ne kívánt. A 10. az összes többi, hogy mit ne kívánjak, és hogy mi minden van még ott. Szóval vannak itt kérdések, de itt jutunk el igazából itt a lényeghez, hogy amit ugye olvashatunk a Szentírásban, ott azt láthatjuk, hogy igen, véli, hogy megváltoztatja az időkét és a törvény. Tényleg változtatásnak tűnik. Tulajdonképpen meg is változtatta, csak éppen ezt azok tudják csak elhinni, azok fogják csak elhinni, akik nem találkoztak az eredeti tiszta isteni beszéddel. Mert ha a Bibliával összehasonlítjuk, akkor azt látjuk, hogy hoppá, hát ugye a kettő ellentétben áll egymással. Na most mit csináljunk? És ehhez segít bennünket hozzá, ugye Dániel könyve 7. fejezete, meg Jelenések könyve 13. fejezete, hogy igen, bármennyire is döbbenetes, de itt egy olyan hatalomról van szó, amelyik megszólalásig hasonlít arra. Tehát tényleg sok tekintetben hasonlít arra, hogy ő az Isten szerinti hatalom. Isten nevében lép föl, Istent képviseli, Istenre hivatkozik, tehát lehet hinni neki. A Biblia azt mondja, hogy nem. Vizsgáljuk meg, mit mond, mit tanít, eddig mit csinált, ugye történelmében. Ebből milyen következtetéseket vonhatunk le. Tehát a Biblia ugye gondolkodni tanít bennünket, nagyon-nagyon fontos dolog ez. És ehhez képest ugye azt látjuk, hogy itt a fenevad, mert ugye fenevadként jellemzi Jelenések könyve 13. fejezete, a fenevadról egy olyan képet ad, amit hogyha a történelmi tényekkel összehasonlítunk, akkor azt lehet mondani, hogy igen, ez korrekt és az igaz. Mert ténylegesen ez történt. De mi történt még? Mert egy nagyon érdekes részletet mond még a Jelenések könyve 13. fejezete. Most nézzük meg a 3. és 4. verset. Tehát a 3. és 4. vers a következőket mondja el még erről a fenevadról. És láttam, hogy egy az ő fejei közül, mint egy halálos sebben megsebesítetett. De az ő halálos sebe meggyógyítatott, és csodálván az egész föld követte a fenevadat. És imádták a sárkányt, aki a hatalmat adta a fenevadnak, és imádták a fenevadat, ezt mondván. Kicsoda hasonló-e fenevadhoz, és kicsoda viaskodhat ő vele? Azt mondja tehát, hogy egy az ő fejei közül, mint egy halálos sebben megsebesítetett. Ne bizonytalanodjunk el, ugye az emberben fölmerülhet a kérdés, hogy miért csak egy az ő fejei közül. 17. fejezet erre választad. Jó, csak legyen türelmünk ezt kívánni, hogy a 17. fejezetben, hogy ás még mélyebbre a Szentírás itt a fejek tekintetében. Ott világossá fog ez válni. Azt mondja, hogy egy az ő fejei közül, mint egy halálos sebben megsebesítetett, de az ő halálos sebe meggyógyítatott. És csodálván az egész föld követte a fenevadat. Mi történt a pápasággal? Tényleg volt egy ilyen hullámvölgy a pápaság történetében? Ahol halálos sebet kapott. Hát ugye ez egy egészen döbbenetes kifejezés. És tényleg azt látjuk, hogy ami 1798-ban volt, utaltunk már rá, de még egyszer csak egészen röviden, akik esetleg először hallják ezt a gondolatot és időmeghatározást, illetve ennek a feltárását, ugye a franciák Berthier tábornok vezetésével bevonulnak Rómába, és leteszik a pápát, erőszakkal elhurcolják. Ez egy döbbenetes dolog. Kezet emelni a pápára, a római pápára, hát ezt nagyon kevesen merték megtenni. 19. században is, 20. században is, pedig volt itt világháború. Középkor idején pláne eszébe nem jutott bárkinek, ugye, hogy kezet emeljen a pápára. Erőnek erejével elhurcolja. Méltatlan körülmények között egy egyházfő, a pápa meghalljon. És ez történt 6. Piusszal. És micsoda érdekes dolog, nem tudom, hogy emlékszünk-e még erre. Melyik nemzet volt az, melyik nép volt az, amelyik a hatalmat adta a pápaságnak, és rengeteget tett azért, hogy fölemelkedhessen. Erről egyébként megint csak Dániel könyve beszél. Pont a franciák. Igen, pont. Tehát akiket ugye az egyház legidősebb leányának neveznek, az egyház legidősebb leánya. Dániel könyve 12. fejezetére nem tudunk kitérni, konkrét jövendőlések vannak, idői jövendőlések. Tehát nem véletlen, hogy az 500-as évek elején történt ez. Aztán jön az 538, ahol meg keletről kap segítséget. Tehát így áll össze a kép, és milyen érdekes, hogy pont a franciák azok, akik megelégelik ezt a fajta hatalmat, és megelégelik azt, hogy ugye a szentek vérét ontja a római katolikus egyház. Pont a franciák, akik kézzel foghatóan tapasztalhatták, saját bőrükön tapasztalhatták, hogy mi az, hogy katolikus vallásüldözés Franciaországban. Erről a múltkori alkalommal volt szó, a pusztai egyház. Az 1560-as években van 1,5 millió francia protestáns. 1,5 millió. Az 1700-as évek elején van néhány ezer. Vagy megölték őket, vagy kivándorlásra kényszerítették őket, amíg még ki lehetett vándorolni, vagy át kellett térni ők katolikusnak. Tehát ez egy elképesztő történet. És az 1700-as években is tombolt a terror. A Mári Durán könyv, ugye utaltam erre a múltkori alkalommal, ez ennek a bizonyítéka. És pont a franciák azok, akik ugye megelégelik, 1798-ban gyakorlatilag megfosztják a hatalmától a pápát. A pápa nagyon-nagyon nehezen tudja ezt földolgozni. Napóleon, mert ugye ő áll az események mögött, ő már a franciáknak a vezetője, és ugye teljhatalmú vezető lesz szép fokozatosan, de viharos gyorsasággal. Napóleon megteszi azt, hogy 1801-ben ugye kiegyezik a pápasággal, tehát úgy tűnik, hogy ugye begyógyul ez a bizonyos seb, mert 1798-ban ez megtörtént, a sebnek a megadása. 1801-ben úgy tűnik, hogy begyógyulna, de hát ebben sok köszönet nincs. A katolikus egyház pontosan tudta, hogy vége a középkori hatalmának. 1804-et hadd említsem meg, egy kis érdekesség volt, egy koronázás például Franciaországban, amikor Napóleon császárrá koronázták. Hát ez a császárrá koronázás, ugye ez mindig egy ünnepélyes dolog, és teljesen természetesnek tűnt, hogy a koronát, ugye az uralkodó a pápától kapja, hát kitől mástól kapná, hát ezernyi ilyen koronázás volt ugye a történelemben. De Napóleon megcsinálja azt az elképesztő pimasságot, de ezzel jelzi, hogy ki a főnök, megcsinálja azt az elképesztő pimasságot, hogy magához rendeli a pápát, odahozatja a koronát, és a koronát a saját fejére teszi, kiveszi a pápa kezéből, és a saját fejére teszi. Ezzel jelzi, hogy a hatalmának ő maga a forrása, és őt különösebben a pápa nem érdekli. Hetedik Pius, mert ugye ekkor már hetedik Pius az egyházfő, hatodik Pius ugye méltatlan körülmények között meghalt, hetedik Piusnak meg ugye jó képet kellett ehhez vágnia. Hát bocsánat a kifejezésért, de erre szoktuk azt mondani, hogy amikor valakit biodíszletként alkalmaznak. Na, a pápa klasszikusan biodíszlet volt az 1804-es császárrá koronázáskor. Úgy megalázták, ahogy csak meg lehet. Elképesztő dolog, tehát ez 50 évvel ezelőtt, 100 évvel ezelőtt, 1000 évvel ezelőtt, és még sorolhatnám, elképzelhetetlen volt. De ezzel jelezte Napóleon, hogy most más szelek fújnak, és a pápaság nagyon-nagyon nehezen dolgozta ezt föl, hogy igen, óriási hatalommal rendelkezett az 1800-as éveket megelőzően, és aztán ennek vágásszerűen vége lett. És az 1800-as években egy óriási sértődés vett elő a pápaságon. Na de mikor gyógyult be a halálos seb? Mert ugye azt olvastuk itt, hogy mint egy halálos sebben megsebesítetett, de az ő halálos sebe meggyógyítatott. A múltkori alkalommal ajánlottam már azt a könyvet, amiből most is csak egyet tudok mutatni, de ez a saját példányom, tehát ezt nem eladásra mutatom. Paul Williams a Leleplezett Vatikán című könyve. A Leleplezett Vatikán bemutatja azt, hogy gazdasági szempontból micsoda óriási jelentősége volt az 1929-es konkordátumnak a római pápaság szempontjából. Ugye azzal indít a könyv, hogy az egyház tragikus anyagi helyzetben volt az 1920-as években. Tragikus anyagi helyzet. Tehát konkrétan leírja a szerző azt, egyébként New Yorkban élő filozófia professzor és vallástörténész, leírja a szerző azt, hogy a legnagyobb és legszebb római templomokat még felújítani se volt pénze az egyháznak. Egyszerűen nem volt rá pénz. Hogyan lehet ebből a pénztelenségből kitörni? Mert ugye a pápaság nagyon nehezen dolgozta azt föl, hogy például létrejött az egységes Olaszország. Hát ezt évtizedeken keresztül nem akarták elfogadni. De Mussolinivel ki tudtak egyezni 1929-ben, ez egy meghatározó jelentőségű egyezmény egyébként. Mi lett ennek a következménye? Óriási mennyiségű pénzhez jutottak, kölcsönformájában is, támogatás formájában is. Másrészt pedig földterületet, illetve olyan területet kaptak, ahol a saját államokat berendezhették. Újra. Mert természetesen egyházi állam már volt, többször is a történelemben, most újra van. Tehát a Vatikánnak ekkor állt helyre az államisága, ekkor gyógyult be, teljesen döbbenetes katolikus, magyar katolikus egyháztörténész is így fogalmazza ezt meg, hogy a pápaság égő sebére végül gyógyír került. Magyar katolikus egyháztörténész, az 1930-as években így fogalmaz. Gyógyír került a sebre. És azt láthatjuk, ugye Williams azt mutatja be, hogy igazából az egyház egy virágzó gazdasági vállalkozás lett, és ennek a Mussolini féle óriási pénzmennyiség vetett alapot. De ez még csak a kezdet. A szerző ír arról, hogy ugye a másik fasiszta nagyhatalommal, a náci Németországgal is kiegyezett az egyház 1933-ban, abból is komoly mennyiségű pénz áramlott a Vatikánba, és ennek következtében, hogy gazdaságilag elkezdett szárnyalni az egyház, létrehozták a Vatikáni Bankot egy teljesen döbbenetes időszakban egyébként, amikor a világ egészen mással volt elfoglalva, ez a második világháború, 1942-ben, tehát a világháborúnak a közepén hozták létre a Vatikáni Bankot. Azért, hogy ugye a pénzt jól lehessen fialtatni. És aztán itt nincs vége a történetnek, a szerző végigviszi ezt, hogy különböző ugye iparágakban, és itt a legkülönfélébb iparágakra lehet gondolni, hol vannak befolyásai, részvényei, érdekeltségei a Vatikánnak, és ma már azt lehet mondani, hogy világgazdasági szempontból is meghatározó tényező. A vagyonát igazából nem lehet felbecsülni. Tehát sem a pénzbeli vagyon, sem az ingatlanban lévő vagyon, tehát ez felbecsülhetetlen. A szerző egyébként ír arról is, csak egészen röviden hadd utaljak erre, hogy ugye az olasz maffiával a pápaságnak milyen volt a kapcsolata. Erről újságcikkek születtek akkoriban, 1960-as évek végén indult ez, nyílt titok volt. Tehát ez nem botránykrónika, ez egyszerűen ténykérdés, hogy az olasz maffiával, hát persze miről tárgyaltak, hát na, hogy a támogatásról, pénzről, tehát ebből is sok-sok pénzt szakított a Vatikán. Igaz, hogy aztán ennek a kapcsolatnak nagyon úgy tűnik, hogy vége lett az 1980-as években, de ezt is ugye az elmúlt 15-20 évben, illetve abban a 15-20 évben láthattuk, hogy ennek mi lett a következménye. Tehát a szerző ezt követi végig. Egyébként ez egy érdekes dolog, nem tudom, hogy a szerző ismeri-e ezt a bizonyos jövendőlést, itt a harmadik verset, hogy egy az ő fejei közül, mint egy halálos sebben megsebesítetett, de az ő halálos sebe meggyógyítatott. Nem tudom, hogy ismeri-e. De igazából a könyv lényegét ott tudnám megfogni, hogy ezt nagyítja ki. Ezt a félige verset. Ezt nagyítja ki. Egyszer se idézi. Tehát lehet, hogy tudatlanul, öntudatlanul ír szinte erről könyvet. Lehet, hogy van biblikus háttere, elképzelhető, de minden esetre döbbenetes, ami lejátszódik. De ami a lényeg? Csodálván, ugye a harmadik vers vége, az egész föld követte a fenevadat. És ugye a negyedik vers, és imádták a sárkányt, aki a hatalmat adta a fenevadnak, és imádták a fenevadat, ezt mondván, kicsoda hasonló-e fenevadhoz, kicsoda viaskodhat ő vele. Mert legyen bármilyen rossz állapotban az egyház, legyenek bármekkora botrányok, ugye a gyermekmolesztálásról, gyermekpedofiliáról valószínűleg hallottunk mindannyian. Ez most óriási és nagyon komoly téma. De mégiscsak, hogyha azt a kérdést teszik föl, idézőjelbe téve az utca emberének, egy egyszerű embernek, hogy ki az a vallási vezető, akire úgy fel lehet nézni, aki egy nagy hatalmat irányít, akinek megkérdőjelezhetetlen a tekintélye, akinek óriási a respektje, mindenhol milliók követik az ő megmozdulását. Ez nem más, mint a római pápa. Nem tudnánk még egy ilyen vallási vezetőt említeni. Nem tudnánk még egy ilyen vallási vezetőt említeni, legyen bár hindu, legyen bár muzulmán, legyen bár buddhista, vagy bármelyik törzsi vallásnak a követője, akire ekkora figyelem szegeződne, vagy éppen a Dalai Láma, mint a római pápára. Tehát egy óriási hatalmú vezető. Egy óriási hatalmú vezető. És azért érdekes ez, mert figyeljünk csak, hogy fogalmaz. Az ő halálos sebe meggyógyítatott. Meggyógyítatott. Ez nagyon érdekes, meggyógyítatott. Williams a gazdasági vonulatot emeli ki. Nagyon szikáran, tényszerűen. Van egy lelki értelembe vett meggyógyítatás is. Ha megnézzük azt, hogy most mekkora a pápaság hatalma, népszerűsége, talán koncentráljunk erre a kifejezésre, népszerűsége. akkor azt lehet mondani, hogy sokkal nagyobb, mint 100 éve. Sokkal nagyobb, mint 80 éve. Tehát ezt a népszerűséget tudatosan növelik. Ferenc pápa kifejezetten szimpatikus sokak számára, mert olyan gesztusokat tesz, és olyan módon beszél, hogy az megnyerő az embereknek. Miközben, figyeljünk jól, az egyház nem változik. Róma nem változik. És semmit nem von vissza. Tehát az, hogy esetleg másképpen értékel dolgokat, az még belefér. De hogy visszavonni valamit, elismerni azt, hogy igen, mondjuk hibás volt egy zsinati döntés, és akkor semmissé tesszük. Ilyen ismeretlen római katolikus egyház történetében. Tehát ez a fajta lelki begyógyítatás, amit itt láthatunk, ez ugyanúgy igaz. És ugyanúgy ez napjainkban teljesedik. Ez azért érdekes, mert ugye ezek a napjainknak a történetei. Hát egyébként, hogyha megnézzük azt, hogy micsoda tisztelet övezte mondjuk II. János Pált, az idősebbek emlékezhetnek rá, hogy ugye a kommunizmus lebontásában azt mondták, hogy óriási szerepe volt II. Pálnak, János Pálnak. Egy kicsit el szokták ezt túlozni, de kétségtelenül nagy szerepe volt. 27 éven keresztül volt pápa. Aztán 16. Benedek, ő nem volt annyira népszerű, de eszmei szempontból meghatározó. De Ferenc pápa megint tudott emelni egy kicsit a népszerűségen. Tehát olyan egyházfők jönnek sorra, akik kifejezetten szimpatikusak sok szempontból, de közben annyira érdekes, hogy a lényeg nem változik. Tehát Róma lényege nem változik. És azt, amit itt olvastunk, azok meg megkérdőjelezhetetlen tények, hogy tényleg, ha az ember végig gondolja az egyház történelmet, hát ez történt. Hát tényleg üldözték a másként gondolkodókat, az eretnekeket. Nem mondhatunk mást. Hát tényleg megváltoztatták a 10 parancsolatot. Nem mondhatunk mást. Ez tehát a tengerből feljövő vadállat, vagy fenevad, aminek ugye az egyik feje, mint egy halálos sebben megsebesítetett. De nézzük tovább. Mert van még egy fenevadunk itt, vagy még egy vadállatunk ebben a fejezetben, a 13. fejezet 11. versétől olvasom az igét. Ez most már egy picit rövidebb lesz, a 18. versig olvasom. Nézzük át, tekintsük át ezt is teljes egészében, és aztán nézzük meg lépésenként, magyarázatként. Azután láttam más fenevadat feljönni abból a földből, akinek két szarva volt, a bárányéhoz hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány. És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekedte ő előtte, és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult. És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára. És elhiteti a föld lakosait a jelekkel, amelyek adattak néki, hogy cselekedje a fenevad előtt, azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevad képét, aki fegyverrel megsebesítetett, de megelevenedett. És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt művelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek, és hogy senki ne vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Itt van a bölcsesség. Akinek értelme van, számlálja meg, vagy számolja össze a fenevad számát, mert emberi szám, és annak száma 666. Eddig tart tehát ez a bizonyos 13. fejezet. Azt olvastuk itt, ugye a 11. versben, hogy azután tehát látott János apostol más fenevadat feljönni a földből. Ugye a károlyi fordítás csupán ennyit ír, nagyítsuk csak ki egy pillanatra, csak a 11. verset. A károlyi fordítás csupán ennyit ír, hogy a földből, akinek két szarva volt, a bárányéhoz hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány. Érdemes hozzátenni azt a kitételt is, amit a görög szöveg megenged, azután láttam más fenevadat feljönni abból a földből, akinek két szarva volt, abból a földből. Ha ezt nem tennénk bele, még akkor is érthető lenne egyébként a szöveg. Miért? Azért, mert az ember elkezd gondolkodni, ugye melyik földről lehet szó? Miféle földről lehet szó? És az embernek nem kell, hogy mondjam, sokat gondolkodnia ezen. Hát ott van a 12. fejezet, a föld ott előkerült. Segítségére lett a föld az asszonynak, az üldözött asszonynak, az üldözött egyháznak. Melyik volt az a föld, amelyik segítségére lett az asszonynak? Egyház történelem ez is. Tehát ténykérdés, az Egyesült Államok. Melyik másik? hova tudtak menekülni azok a hívők, akik nem akartak mondjuk a római katolikus egyházzal közösséget vállalni. Szerencsétlen francia protestánsok. De erősebb jelzőket is mondhatnánk. Azok a francia protestánsok, akiknek ugye nem volt más választásuk, hova mentek volna? Angliában is nehéz helyzete volt azoknak, akik mondjuk az anglikán államegyházhoz képes más képviseltek. Angliából is rengetegen mentek az új világba. Francia földről is rengetegen mentek az új világba. Na ez az a föld, aki ugye segítségére lett, vagy amelyik segítségére lett az asszonynak. De milyen érdekes, a fenevad tehát ebből a földből jön ki, akinek két szarva volt, a bárányéhoz hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány. Tehát egyfajta kettősség az, amit itt láthatunk ezzel kapcsolatban. Ezek szerint Amerikának, ugye ennek a fölnek van ez a fajta kettőssége. Miért? Hogy ragadható meg ez a kettősség? Mert ugye a múltkor már beszéltünk arról, hogy egyfelől nagyon tiszta alapelveken nyugszik az állam berendezkedése. Tehát az Egyesült Államok berendezkedése. Tiszta alapelveken abból a szempontból, hogy azok az emberek, akik megalakították ugye az első államokat, városállamokat, vagy éppen nagyobb területeket az amerikai kontinensen, ők pontosan azért választották szét egyértelműen és szigorúan az államot és az egyházat, mert keresztények voltak. Azért, mert ők saját bőrükön tapasztalták meg, hogy mit jelent az, hogy vallási üldözés, vallási alapon történő üldözés. Ezért azt mondták, hogy mivel keresztények vagyunk, ezért ragaszkodunk ahhoz, hogy szigorúan szétválasszuk egymástól az egyházat és az államot. Nincs köze a kettőnek egymáshoz, mert ha köze van egymáshoz, akkor érdekelté válnak, ugye sok-sok tekintetben összefonódnak, az anyagi érdek is összeköti őket, és óhatatlanul is elindul az üldözés. Európa történelme erről tesz bizonyságot, és ezt látjuk évszázadokon keresztül. Amerikánál azt mondták többen, hogy na, itt ennek most vessünk véget. És hogy mennyire tiszta ez az állami berendezkedés, hát figyeljük csak meg, egy olyan dokumentumot hadd idézzek, ami a függetlenségi nyilatkozatnak az előzménye. A függetlenségi nyilatkozatot 1776-ban adták ki, és ezt megelőzően néhány héttel a virginiai jogok nyilatkozatában a következőket írják. Minden ember a természet rendje szerint egyenlően szabad és független, s mindenkinek bizonyos vele született jogai vannak, amelyektől, ha társadalmi közösségbe is kerül, semmiféle szerződés meg nem foszthatja, vagy utódaitól azokat el nem veheti. Ilyenek az élet és a szabadság élvezete, és ezzel kapcsolatosan a tulajdon megszerzésének, birtoklásának, a boldogságra irányuló törekvésnek, valamint azok elnyerésének a joga. A vallást, illetve azt az odaadást, amellyel teremtőnknek tartozunk, és azt a módot, ahogy azt gyakoroljuk, csak az ész és a meggyőződés irányítsa, ne pedig az erő vagy az erőszak. Éppen ezért minden ember egyenlő joga, hogy vallását, lelkiismerete parancsa szerint szabadon gyakorolhassa, és a keresztényi türelemből ered az a kölcsönös kötelezettségünk, hogy szeretettel és irgalommal legyünk egymás iránt. Ahonnan idéztem, Vankó Zsuzsának a Jézus Krisztus apokalipszise 4. kötete című könyve. Ugye Vankó Zsuzsa, aki nem sokára talán előadó is lesz itt a sorozatban, ő végig magyarázta, végig értelmezte a Jelenések könyvét, mindenkinek csak ajánlani tudjuk a 4 kötetet. Ez a 4. kötet a 12. fejezettől egészen a könyv végéig, Jelenések könyve végéig tekinti át ugye az írást. No és azért érdekes ez az 1776-os nyilatkozat, mert ugye az ember, hogyha elkezdi ízlelgetni ezeket a gondolatokat, ugye tulajdonhoz való jog, a szabadsághoz való jog, vallásszabadság, lelkiismereti szabadság, 1776. Hát hol volt Európa ehhez képest 1770-es években? Na most ez viszont egy szégyen volt Európának, hogy a nagy keresztény háttérrel, meg gyökerekkel, meg sok mindennel rendelkező Európa, hogy itt nálunk ahelyett, hogy a szabadságot részesítették volna előnyben, ahelyett itt tombolt az inkvizíció. Miért tombolt itt az inkvizíció? Nagyon egyszerű, a Biblia megadja rá a választ. Azért, mert ennek a hatalomnak itt van a központja, és azért, mert Európa elfogadta azt az egyébként rossz modellt, hogy állam és egyház összeszövetkezéséből valami olyasmi fog kijönni, ami óhatatlanul is mások üldözéséhez vezet. Amerikában azt mondták, hogy na nem. De ne istenítsük Amerikát abból a szempontból, hogy mondjuk ott mindenki tisztán gondolkodott volna. Tehát az 1700-as években is voltak olyanok, és figyeljük meg az érvelést, akik azt mondták, hogy mivel keresztények vagyunk, ezért fáradozunk azon, hogy amit mi vallunk, vallásos elvek, azok beépüljenek a törvényhozásba. Értjük ezt? A kiinduló pont mind a kettejüknél ugyanaz. Mivel keresztények vagyunk, ezért tanulva a történelemből egyház és állam szétválasztásáért küzdünk. Második, mivel keresztények vagyunk, ezért törekszünk arra, hogy az általunk vallott elvek beépüljenek a törvényhozásba. Kettős hagyománya van Amerikának. Egyelőre ez az első hagyomány az, amelyik meghatározta nagyon-nagyon sokáig Amerika törvényhozását. Teljesen természetes egy amerikainak, teljesen természetes volt nagyon sokáig, hogy például ugye ragaszkodik az alkotmány első számú kiegészítéséhez, 1791-es ez a kiegészítés, egyházügyi törvény, ugye nem kell túl bonyolítani ezt az egyházügyi kérdést, azt mondja, hogy a kongresszus nem hoz ugye törvényt vallás vagy lelkiismeret kérdésében. Tehát ezt nem bolygatja. És teljesen természetes, hogy nem támogatja az egyházakat, mert ezek szabad és önálló társulások. És ezért miért tenné? Nagyon érdekes volt egyébként amerikaiakkal beszélni, olyanokkal beszéltem, akik a vallásszabadsági kérdésekben otthon vannak. Azt mondták, hogy nekik bizonyos értelemben megrázkódtatás volt Európába eljönni, mert ők amerikaiként azt szokták meg, hogy teljesen természetes, hogy az egyház és állam szétválasztása az azt jelenti, hogy nincs állami támogatás az egyház részére. Hát elképzelni nem tudták. És hogy Európában meg miért van, hogy miért ez a hagyomány, hogy miért így alakult ki, azt mondják, hogy nagyon-nagyon nehéz volt ezt feldolgozni. De tényleg sok tekintetben az amerikaiaknak van igazuk, mert hogyha megjelenik a pénz, akkor ott megjelennek az érdekek, és ugye, ahogy a mondás tartja, nagyon egyszerű mondás, de nincs ingyen ebéd. Nincs ingyen ebéd. Tehát ez azt jelenti, hogy ha az állam ad valamit, pénzt, akkor cserébe kér is valamit. Tehát ez mindig így szokott menni, nem szeretetből, meg úgy jóságból, meg irgalomból szokott adni ugye az állam pénzt, hanem számító olyan hatalomként, amelyik cserébe el is vár valamit. Na és ezért érdekes ez, hogy Amerikában ott van ez a másik hagyomány is, és ez a másik hagyomány mostanában erősödőben van. Mert figyeljük meg, Amerika egy azt lehet mondani, hogy egy nagyon-nagyon keresztény ország. Óriási területű országról beszélünk, ugye hozzánk képest elképzelhetetlenül nagy. A vallásosság sokkal erősebb, mint Magyarországon egyébként, vagy mint Európában általában. És ez a vallásosság, ennek van egy olyan rétege, különösen ugye az evangéliumi keresztények esetében, akik azt mondják, hogy óriási szükség van arra, hogy amit mi vallunk alapelveket, azokat be a törvényhozásba. És az alapján épüljön ki ez a rendszer, és az alapján élje Amerika az életét. Nagyon-nagyon fontos tehát ez az eszme, és meghatározó, és azt lehet mondani, hogy egyre inkább meghatározó Amerikában. Na ez a kettősség az, ami itt megjelenik. Tehát látjuk ezt, ugye azt mondja, hogy láttam más fenevadat feljönni a földből, akinek két szarva volt, a bárányéhoz hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány. Egyfajta kettősség. Nagyon-nagyon szimpatikus, tiszta és krisztusi azok az alapelvek, amin ez a hatalom áll. De közben úgy szól, mint a sárkány. És ugye döbbenetes dolgokat mond még, azt mondja, az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte, és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult. Tehát a földből feljövő fenevad a tengerből feljövő fenevadra irányítja a figyelmet. Ez nagyon érdekes, azt lehetne mondani felületesen, hogy ugye két fenevadról szól a 13. fejezet, ez majdnem igaz. Két fenevadról szól. De a második fenevadnak az a célja, hogy az elsőre irányítsa a figyelmet. Folyamatosan az elsőről beszél, ez a második szakasz is. Folyamatosan a tengerből jövő hétfejű fenevadra vagy vadállatra irányítja a figyelmet. Azt mondja, hogy azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult. És ugye döbbenetes dolgokat is ír, 13. meg 14. vers, nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre az emberek láttára. Itt egy pillanatra álljunk meg, az illés történetre történik utalás. csak egészen röviden utalok rá, Királyok első könyve 18. fejezetétől találkozhatunk Illés prófétával egy különleges történetnek a kapcsán. Érdemes ezt tehát elolvasni, tehát 1 Királyok 18, 19, 20, ezeket a fejezeteket, és ott látjuk, hogy ezt, hogy ugye tüzet aláhozni az égből, ezt Illés próféta tudta megtenni. A hamis próféták, a Baál próféták nem tudták megtenni. Erre játszik rá ez a 13. fejezet, és azt mondja, hogy még ezt is meg tudja tenni ez a fenevad. Ez egyébként óriási tanulságot közvetít számunkra is. Ha bármikor mi csodákról hallunk, csodás gyógyulásokról, bármi olyan, ami olyan csodálatos, különleges, természetfeletti dolog, mindig érdemes azt végig gondolni, hogy csoda nem csak az Istentől jöhet. Hát ha a nagy küzdelem az igaz, és ugye azt látjuk, hogy Jelenések könyve tele van a nagy küzdelemmel, Isten és az ördög küzd egymással, akkor az ördög nyilván mindent bevet, akár még csodát is tud tenni. Erről egyébként Jézus Krisztus is beszél. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ezt a fajta hitetést, ugye a 14. versben jön elő ez a kifejezés, ezt a fajta hitetést, ezt csodákkal, jelekkel és sok-sok mindennel alátámasztja ez a fenevad. Azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevad képét, aki fegyverrel megsebesítetett, de megelevenedett. Nagyon érdekes itt a 14. vers, fegyver. Így is lehet fordítani, kétségtelen, a görög eredeti kifejezés, de kardnak is lehet fordítani, karddal megsebesítetett, de megelevenedett. Miért érdekes a kard? Sok-sok idő eltelt már ugye a kezdés óta, tehát itt az egész sorozat kezdése óta, de a Jelenések könyvében a második fejezetben például a kard egyértelműen előjön, sőt az első fejezetben is. Jézus Krisztus, akinek a szájából kijön a kétélű éles kard. Kétélű éles kard, az Isten beszédére való utalás. Isten beszédére. Ez nagyon-nagyon fontos dolog. Maga a Szentírás azonosítja, tehát ez nem a mi azonosításunk. Efézusi levélben, Efézusi levél 6. fejezetében a lélek kardja az Isten beszéde. Jézus Krisztus tehát az Isten beszédét közvetíti. És milyen érdekes, karddal sebesítetik meg ez a hatalom. Karddal megsebesítetett, de megelevenedett. Melyik hatalom, melyik fenevad? Az első. A másodikról beszél, de a második is az elsőre irányítja a figyelmet, tehát Amerika is a pápaságra irányítja a figyelmet. Nyugodtan lehet fogalmazni úgy egyébként, hogy itt... Igen, nyugodtan lehet mondani, hogy Amerika, de tegyük gyorsan hozzá. Amiről most itt beszélünk, hogy mivé válik Amerika, úgy szól, mint a sárkány. Én azt látom, hogy ennek nagy részt előtte vagyunk még. Tehát itt egy picit óvatosak vagyunk a beazonosításban, abból a szempontból, hogy sok-sok minden kell még, hogy bekövetkezzen, és az események felpörögjenek, ahhoz, hogy azt lássuk, hogy Amerika tényleg így szól. Most ennek az előkészületét látjuk. Tehát ez kézzelfogható az amerikai történelemben. Nem szeretnék itt annyira belemenni most a részletekbe, esetleg erre vissza lehet kanyarodni, de különösen a 2000-es években, 2010-es években, amilyen fordulatot vett Amerika történelme, ott azt látjuk, hogy ugrásra készen állnak ezek az erők. Abszolút ugrásra készen. Csak még egy dolgot hadd említsek, jó is volt ez a visszakérdezés, mert a fejemben volt ez a gondolat, hogy említem. 1984-ről ne felejtkezzünk meg. Akik felnőtt fejjel, figyelemmel követték az eseményeket az 1980-as években, felfigyelhettek valamire. Ronald Reagan volt akkor az amerikai elnök, és második János Pál a római katolikus egyház feje. És felvették egymással a diplomáciai kapcsolatot. Ez miért érdekes? Ebben az évben, 84-ben miért érdekes? Azért érdekes, mert 1929-től kezdve létezik a Vatikán a mai formájában. Erről beszéltünk, Mussolinivel való kiegyezés, 1929. 1984-ig nem volt hivatalos kapcsolat a két állam között. Na most ez azért különleges, mert a hivatalos kapcsolat felvétele teljesen természetes két állam között, teljesen természetes, hogy nagykövetet cserélnek, konzulokat küldenek, diplomatákat, stb. Tehát ez egy bevett dolog. De az Amerikai Egyesült Államok nem véletlenül volt óvatos az egyházi állammal. Fél évszázadon keresztül nem volt diplomáciai kapcsolat közöttük. És ott, akkor 1984-ben történt valami, azóta jó a kapcsolatuk, azóta már fel sem merül ez, hogy itt volt egy hézag, elég komoly történelmi hézag, Azóta már azt lehet mondani, hogy ugye az elnök meghívta, tehát az amerikai elnök 2015-ben meg is hívta ugye az amerikai kongresszusba például a római katolikus egyház fejét 2015. szeptemberében. Ez egy döbbenetes dolog egyébként. Tehát, hogy ott szónokoljon a pápa az amerikai kongresszusban, miközben Amerikának van egy olyan háttere, amit a történelemből ismerhetünk. Tehát ezek aztán komoly történések és komoly jelek, amit itt láthatunk. Szóval, visszakanyarodva, ugye karddal megsebesítetett, de megelevenedett, 14. vers. És ugye a fenevad képéről beszél a 14. vers, a 15. versben is előkerül a fenevad képe, és a fenevad bélyege, neve vagy nevének száma ez a 16. és 17. versben is előkerül. Tehát ezt a 4 verset érdemes így kivetíteni, ugye 14., 15., 16., 17. verset. Ez azt jelenti tehát, hogy ugye azt a fajta mintát, amit a fenevad ad az emberiségnek, ezt propagálja és ezt terjeszti ez a földből feljövő fenevad, tehát hogy a tengerből jövő hétfejű vadállatnak ezt a fajta mását, ezt készítsék el az emberek, vagy készítsék el az államok. Nyugodtan mondhatjuk tehát azt, hogy igen, amikor ezt a fajta modellt, amit a római katolikus egyház kidolgozott, hogy milyen kapcsolatot ápoljon az államokkal, ezt a fajta modellt, amikor Amerika átveszi és terjeszti világszerte, magyarán egyház és állam kapcsolatának szorosabbra fűzése, és a római egyház hatalmának és egyáltalán miben létének a propagálása és elsődlegessé tétele, azt lehet mondani, hogy ez az, ami meghatározó lesz a végidején. Ennek ugye nagy rész talán még előtte vagyunk, sok-sok minden már beteljesedett, de nagy rész még előtte vagyunk, hogy ez pontosan hogyan is fog kinézni. Minden esetre a minta az egyértelmű. És azért érdekes ez, mert ugye a 13. fejezet nem beszél erről, sokkal inkább csak ugye ezekre a fenevadakra irányítja rá a figyelmünket, de ugye ott vannak más egyházi közösségek is. Burkoltan benne van ebben ugye a gondolatmenetben, hogy ezek a más egyházi közösségek is fejet hajtanak ezelőtt a modell előtt, hogy tényleg így helyén való. Hát milyen érdekes, például Amerikai Egyesült Államokban talán utaltam erre, de még egyszer jelezném, evangéliumi keresztények, vagy neoprotestáns fundamentalisták, így is lehet őket nevezni, vagy evangélikálok, ugye ez ennek a csoportnak az elnevezése. Ritka fegyelmezett egy szavazóbázis, és ez a szavazóbázis pontosan ezt az irányelvet képviseli, vallásos elveket be a törvényhozásba. Evangéliumi keresztények. Ez nagyon-nagyon érdekes, hogy a katolikusok ebben a tekintetben még egy picit le is vannak maradva az Egyesült Államokban. Tehát az evangéliumi keresztények ebből a szempontból, mint a tank, úgy mennek előre. És tessék, keresztény felekezetről beszélünk. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes ez a fenevad bélyege, neve, nevének száma kérdése, de természetesen ezzel a számmal is foglalkoznunk kell, és ez az utolsó mozzanat most már az előadáson, hiszen el is szaladt az időnk, hogy tulajdonképpen milyen száma van ennek a fenevadnak. De még egyszer, melyik fenevadnak? Mert ugye áttértünk már Amerikára, de Amerika is a pápaságra irányítja a figyelmet. Vissza az első fenevadhoz, tehát erről a fenevadról beszélünk. Azt mondja, akinek értelme van, 18. vers. Ugye itt van a bölcsesség, akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát, mert emberi szám, és annak száma 666. Itt van tehát ez a 666-os szám, Jelenések 13-18-ban, meggyőződésem, hogy erről talán mindannyian hallottunk. Ugye? Tehát, hogy az ördög száma, vagy ugye a fenevad száma 666, na most ezzel mit lehet kezdeni? Azért érdekes ugye a Biblia, mert teljesen egyértelművé teszi, például itt van ez a kifejezés, hogy számlálja meg, hát ez más fordításban, vagy ugye egy picit pontosítva a fordítást, azt jelenti, hogy számolja össze a fenevad számát. Tehát itt nagyon egyszerűen úgy tűnik, hogy egy ilyen összeadásról van szó. De hogy lehet megszámolni valami fenevad száma? Hát most van száma, miféle számról lehet szó? Nagyon egyszerű ennek a magyarázata. Előttünk már több száz évvel ezelőtt ezt végrehajtották, és egyébként egy református egyetemnek a rektora az 1600-as években Németországban, ő volt az Andreas Helwig, aki ezt a 13-18-at megfejtette, hogy miről is lehet szó. mert azt mondja, hogy számlálja meg a fenevad számát. Nyilvánvalóan itt a fenevadnak olyasfajta nevéről van szó, aminek van számértéke, mert régen a betűknek volt számértéke. A római számokból ezt tudhatjuk, latin feliratokból például ezt tudhatjuk. Ezt a fajta számolást, hogy ugye nem véletlen, hogy mondjuk az egyet az I betűvel jelöljük, az ötöt a V betűvel, tizet az X-el, és így tovább. Tehát minden betűnek van számértéke. Természetesen vannak olyan betűk, amelyiknek nincs számértéke. Tehát a római számokból ezt ismerjük. Azt mondta Andreas Helwig, a berlini protestáns egyetem rektora, hogy semmiképpen sem lehet gúnynév. Tehát ez nagyon fontos és nagyon igaz dolog, hogy ugye ezzel gúnyolná valaki a fenevadat, hanem azt mondta, hogy mindenképpen a fenevad saját nyelvén kell, hogy írodjon. Tehát értelemszerűen, ugye ez is milyen érdekes, hogy a római katolikus egyháznak van saját nyelve, a latin, saját maga által kreált, ugye gyakorlatilag mesterséges nyelv, meghatározó szerepe van ugye a katolikus történetben, vagy katolikus egyház történetében. És akkor, hogyha megnézzük azt, hogy pontosan ugye hogyan is nevezi magát a római katolikus egyház, megint csak 10 éves kori élményeimre hadd utaljak, amikor ott ültem a hittanórán. És ugye hallgattam a papot, aki beszélt, és elmondta azt, hogy a pápa, mi a pápa, gyerekek, tanuljátok meg, Krisztus helytartója. Krisztus helytartója, Krisztus földi helytartója, ugye ez volt a pontos meghatározás. És akkor megtanultuk és elismételtük, hogy igen, a pápa az Krisztus földi helytartója. Na most ez, hogyha latin nyelven akarjuk megfogalmazni, a helytartó az azt jelenti, hogy vicarius. Vicarius, ugye így írják, vicarius. Isten földi helytartója, vagy Krisztus földi helytartója, vagy ugye Krisztus helytartója, lehet úgy mondani, hogy vicarius Christi, CH-val, de lehet úgy is mondani, hogy vicarius filii Dei, Isten fia helytartója. Mert ugye Krisztus egyenlő Isten fiával, tehát ugye semmiféle, hogy mondjam, kérdés itt nem merül föl, tehát a pápa tényleg így nevezi magát, mai napig így nevezi magát. Isten fia helytartója. És Andreas Helwig, a berlini protestáns egyetem rektora, egyszerűen ezt a nevet nézte meg. A vicarius filii Dei nevet nézte meg, Isten fia helytartója nevet, és ahogy összeadogatta ugye ott a számokat, tökéletesen kijön a 666. Nyilvánvalóan úgy, hogy régen a latin feliratoknál, talán többen találkoztunk már ezzel, az út V-nek nevezték, vagy V-vel jelölték, tehát konkrét U betű nem volt a latin nyelven. Vicarius, tehát ott két V betű szerepel, ugye a szó elején és a vége felé az U helyett V. Ugye az ötöt jelent. Vicarius filii Dei, ott van ugye az I, azok egyet jelentenek, ott van az L, az ötvenet, ott van ugye a D betű, az 500-at, és döbbenetes módon pont a 666 jön ki. Írjuk ezt le, tehát vicarius filii Dei, tehát hogyha bárkinek lenne kérdése ezzel kapcsolatban, hogy tényleg kijön-e, tényleg kijön. De ezt az 1610-es években Andreas Helwig ezt elvégezte. Na most bárkiben fölmerülhet a kérdés, hogy nincs itt valami turpisság? Tehát, hogy nem máshogy nevezi mégiscsak magát ugye a római katolikus egyház? Biztos, hogy pont így nevezi? De hát azt tudjuk erre mondani, hogy igen, ráadásul pont egy olyan dokumentumban jön elő a vicarius filii Dei elnevezés, ami egy meghatározó dokumentum. És ez pedig nem más, mint 756 az egyházi állam alapítása. Az egyházi állam alapítása, ahol ugye részletesen leírják azt, hogy miért van joguk nekik az államot megalapítani, persze politikai segítséggel, variációk egy témára. Ne felejtsük el, hogy a 756 egy botrányos évszám az egyház történelemben. Miért botrányos? Azért, mert az egyház egy vaskos hazugságra építi az eszmeiségét, hogy miért ugye tart igény bizonyos területekre. Leírják azt, hogy hát ugye Szilveszter pápát, ugye az a császár, Konstantin császár, akiről már szintén volt szó, ugye a jelenések könyve második, harmadik fejezete kapcsán, hát döbbenetes módon Szilveszter pápa meggyógyította Konstantin császárt a leprájából. És ezért a császár ajándékként területeket adományozott a pápának. Erről előkotortak a 750-es években egy dokumentumot, és teljesen, hogy mondjam, reálisnak tűnt, és az akkori ugye világi hatalom, egyet találhatunk, hogy kik voltak, frankok természetesen, tehát az akkori világi hatalom a frankok, már megint a frankok segítettek, ugye a frankok elfogadták azt, hogy ja, hogyha ezek a területek a pápaságéi voltak, hát akkor visszaadjuk őket. Hát teljesen természetes, hát nem is bennünket illet. Hát most derült ki ugye a dokumentum kapcsán, hogy hát egy csomó területet kapott a pápaság ott a 300-as években. Na ez volt a híres Donáció Konstantini adománylevél, amiről körülbelül 600 év után kiderült, hogy hazugság. Tehát ez úgy, ahogy van, mese. Mese. A történelmi szereplők hitelesek, tehát tényleg volt ilyen, hogy Szilveszter pápa, meg tényleg volt ilyen, hogy Konstantin császár, de az, hogy lepra, meg kigyógyult, meg nekiadta, stb., tehát ezt a Vatikán találta ki. Ez 600 éve köztudott, ugye 1400-as években történt ez a beazonosítás, és pontosan ebben a dokumentumban, az Álkonstantini adománylevélben, pontosan ebben van ott, hogy Vicarius Filii Dei. Tehát félreérthetetlen. Aztán a későbbiekben egyébként nem tették ki annyira a kirakatba ezt az elnevezést, de mondom, gyakorlatilag a mai napig használják. És tanítják a kisgyerekeket, hittarra járó kisgyerekeket is, csak éppen nem hajszál pontosan ebben a formában, hogy Vicarius Filii Dei, hanem Vicarius Christi. Tehát ugye Krisztus helytartója, vagy Isten fia helytartója, de gyakorlatilag ugyanarról beszélünk. Kedves hallgatók, elszaladt az időnk, de ugye komoly és nagy témánk volt ez, itt a 13. fejezeté, és bárkit esetleg elbizonytalaníthat ez, hogy tényleg lehetséges, hogy ilyen szörnyűségek, vagy ilyen döbbenetes dolgok vannak a háttérben, a történelmünk hátterében. Mert ugye meg tudjuk figyelni a történelmi eseményeket, de a rendezőelvet a Szentírás tudja megadni nekünk. De most ez tényleg lehetséges, hogy így van? És azzal hadd zárjam, ahonnan kiindultunk, ne felejtkezzünk el a nagy küzdelem szemléletről. Tehát az ördög küzd. Egyrészt az ördög valóságos lény, és küzd azért, hogy az Isten tervei meghiúsuljanak. Nagyon fontos egyébként, saját életünkben is küzd, tehát mindenkire nézve van egy fajta terve magának az ördögnek is, meg a történelemben is mindent megtesz azért, hogy az Isten nevét besározza. De közben az Isten a helyén van, kézben tartja az eseményeket. És mi is ugye megrettenhetnénk, hogy hát mik történnek itt Jelenések könyvében, és hogy mi mindenről szól a könyv. Na de most jön egy nagyon-nagyon szép rész, és sokkal szebb előadással fogunk találkozni majd a következő héten, mert a Jelenések könyve 14. fejezetében azt látjuk, hogy az a maradék, akiről már azt hinnénk, hogy már sehol nincs, már rég elnyomták, hát mennyit üldözték meg, hogy Sátán már háborút indított, már mindenhogyan megpróbálták. Az a maradék nem hogy létezik, hanem még üzenetet is hirdet. Tisztán jellemükben, tisztán üzenetet hirdetnek, és hirdetik az emberiségnek azt, hogy van tiszta Isten beszéde, és van olyan ragaszkodás az Istenhez, ami mindenki számára követhető. Nagyon-nagyon szép tehát a 14. fejezet, tényleg ilyen lélekemelő lesz. Nagyon-nagyon bízom benne, hogy ezt fogjuk majd átélni itt a következő alkalommal, mert a történet ugye megy tovább, az áttekintés folytatódik, ezek az események egyébként, amiről beszélünk, egyre inkább már a jövő felé tolódnak, tehát előttünk állnak. Éppen ezért egyébként könnyebb volt ezekről beszélni, amelyek mögöttünk vannak. Tehát ami már történelem, ami már ténykérdése. Mostantól kezdve, a 14. fejezettől kezdve kicsit már mással fogunk találkozni, de minden esetre rengeteg tanulsága lesz majd a könyv utolsó harmadának is, mert lassan most már a könyv utolsó harmadához érünk. Kedves hallgatók, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet.